Mennyi, Atyám, köszönöm neked szeretetedet, jóságodat, kegyelmedet. Köszönöm, hogy kinyilatkoztatod ezt abban is, hogy most összegyűjtöttél bennünket, és megengeded azt, hogy halljuk a te beszédedet. Szeretnénk, Uram, megüresíteni a szívünket, lelkünket. Segíts, le tudjunk tenni minden gondolatot, minden terhet, minden érzést, ami távol tartana bennünket attól, hogy téged meghalljunk. Úgy szeretném, Uram, hogyha úgy mehetnénk ma el innen, hogy a szívünk zsongana a szép szavaktól, nem az enyémtől, hanem a tieitől, Uram. Ha úgy tudnánk hozzád fordulni, Uram, mint akit igazán szeretünk. Kérlek, Atyám, munkáld ez közöttünk. Munkáld a te néped megújulását, megtisztulását, ébredését, ébren maradását, Uram. Kérlek, hajolj le így hozzánk. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délelőtt Máté evangéliumából fogunk igét olvasni. Máté evangélium a 26. részéből, a 36. verstől a 46. versig. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amúgy imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok vírasztani velem egy órát sem. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy ezek a pillanatok is meglettek számunkra örökítve. Köszönjük, Uram, hogy a te szavaid is meglettek örökítve számunkra. Kérlek, segíts ebből tanulni. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon ismerős történet, egy eseményt olvastunk ma délelőtt, és ami benne megvan írva, az Úr Jézusnak egy felszólítása, gyakran szoktuk ismételni. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ki ne tudná ezt? Azt lehet mondani, vasárnapiskolai gyerekek is már tanulják ezeket az igeverseket, és azt gondolom, hogy meg arra jöttem rá, amikor gondolkoztam még erről az igéről, hogy annál kevésbé tudjuk az értelmét meg a jelentőségét, amennyire ismerjük. Mit is jelent ez? Vírasszatok és imádkozzatok. Amikor Jézus ezeket mondta, ezeket a szavaknak, akkor nyilvánvaló volt, hogy a tanítványoknak ezeket a igéket, ezeket a felszólításokat akkor konkrétan kijelentette. Ne aludjatok, vírasszatok, maradjatok ébren. Miért? Akkor volt a húsvét ünnepe a zsidóknál, elfogyasztották közösen a páska vacsorát, elénekelték a zsoltárokat közösen, felmentek a hegyre, az olajfák hegyére, majd pedig az Úr Jézus a tanítványaival elment a Gecsemáné kertbe. És az Úr Jézus szenvedni és gyötrődni kezdett. És az Úr Jézus nem akarta, hogy egyedül maradjon ebben a gyötrődésben, és kérte a tanítványokat, vírasszatok és imádkozzatok velem, legyetek velem, konkrétan, maradjatok ébren. Azonban érezhetjük, hogy ennek az igének nem csak ott volt aktuális jelentése, és nem csak az akkori tanítványoknak, annak a néhány tanítványnak, pontosan Péternek, Jánosnak és Jakabnak, vagyis a Zebedeus két fiának volt egy üzenete, hogy ti maradjatok ébren, hanem érezhetjük azt az igében, az Úr Jézus kijelentésében, hogy ennek sokkal messze menőbb felszólítása van. Sokkal nagyobb hatáskör az, amit az Úr Jézus itt felölel, mikor azt mondja, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Nem csak akkor szólt a tanítványokhoz, hogy maradjatok ébren, hanem szól most 2015-ben is a tanítványokhoz, Isten mindenkori népéhez, maradjatok ébren, virrasszatok és imádkozzatok. Ha arra gondolunk, testvérek, amikor az Úr Jézus tanított az ő eljöveteléről, az utolsó időkről, akkor ilyeneket lehet olvasni a Szentírásban, Máté evangéliumában. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana. Ezért legyetek ti is készen. Lukács evangéliuma hasonlóan örökíti meg, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor megérkezik, virrasztva talál. Mit jelent ez, amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy virrasszatok? Boldogok azok a szolgák, akik virrasztanak. Én magamban úgy fordítottam le, testvére, ezt a virrasztást, hogy ez egy lelki állapot. A hívő embernek egy lelki állapota, mégpedig egy olyan lelki állapota a hívő embernek, mely szüntelenül nyitva van Isten felé, hogy hallja az ő hangját. Egy olyan szívet jelent a virrasztás, amiben nincsen akadály arra nézve, hogy az Úr Jézussal találkozzon. Nincsen abban semmi gát, nincsen abban semmi tisztátalanság, semmi romlottság, semmi megáltalkodottság, hanem kész, teljesen nyitott, befogadóképes arra nézve, hogy Isten szavát meghallja. Testvérek, ez a nyitott állapot a szívnek egy éber állapota nélkülözhetetlen a hívő embernek. Amikor, testvérek, a 42. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Testvérek, ez nem szól semmi másról, hanem a szívnek egy kitárulkozásáról, egy önként felajánlásáról, egy akadálymentesítéséről Isten felé. Uram, te rád vágyakozik a szívem, nincs abba semmi, üres a szívem, teljesen megüresítettem csak azért, hogy veled legyen tele. Hogy veled találkozzam, téged szeretnélek hallani, veled szeretnék találkozni, téged szeretnélek jobban megismerni. Vagy nekem még talán, hogyha lehet rangsorolni egy szebb példa erre, a 84. Zsoltár. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Jobb az Isten hajlékaiban lakni, jobb ott egy nap, mint máshol ezer. Testvérek, ez a hívő szívnek a túlcsordulása és vágyakozása Isten felé, ez a hívő szívnek a virrasztása Isten felé, mely készen van arra, hogy vele találkozzon. Gondolják el a testvérek, azt mondja itt a Zsoltáros, hogy jobb Isten házában lakni egy napot, mint máshogy ezer napot. Érdekes dolog, hát nyilvánvaló, hogy nem kell ezt szó szerint venni, hanem nyilván ez az óriási nagy különbséget akarja szemléltetni a Zsoltáros költői formában, de hogyha szó szerint veszük, nézzék meg, testvérek, 1095 nap az 3 év. Ki az, aki életéből 3 évet fölcserélne egy napra? Ki az az ember, főleg már idősödő ember, aki azt mondja, hogy nem bánom, veszem életemből az a 3 év, ezért az egy napért? Ki az az ember? És milyen napnak kell annak lennie, hogy az egy nap olyan értékes legyen, hogy az 3 évet elveszni hagyna az életéből. Nagyon értékes. És testvérek, a Zsoltáros azt mondja, hogy egyetlen egy olyan nap, amit Istenre figyelve töltesz 3 évnél, 1000 napnál sokkal többet ér. Sokkal többet ér egyetlen egy olyan napot megélni, testvérek, amikor a szíved nyitva van Isten felé, és várod, hogy Uram, szólj hozzám! Sokkal több egyetlen egy olyan nap, testvérek, amikor úgy állsz, úgy végzed a munkádat, úgy csinálod a napi teendőidet, hogy a lelked szüntelenül kész van arra, hogy Istennel találkozzál. Sokkal többet ér egy ilyen nap, testvérek. Nem tudjuk felmérni annak az értékét, amikor ilyen napokat élünk. Nem tudjuk megfizetni azoknak a napoknak az árát. Testvérek, mikor Kornya Mihálynak az életét olvastam, akkor úgy felmerült bennem, többször is olvastam a krónikát, a Bertalan testvér írta, és mikor olvastam azokat az időket, testvérek, úgy bennem volt, de szerettem volna a Kornya napjaiban élni. De szeretnék azokban a napokban, amikor ő munkálkodott, látni, hogy Istennek a kegyelme, hogy bontakozott ki ennek az egyszerű parasztembernek a élő hite által. Testvérek, Kornya napjaiban élni nagy érték. De Jézus Krisztus napjaiban sokkal nagyobb érték. És kell, hogy tudjuk, testvérek, hogy most Jézus Krisztus kegyelmének napjaiban élünk, ami óriási nagy érték. Habakuk próféta ezt mondja az ő könyvében. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Testvérek, Habakuk próféta nem tett semmi mást, egyszerűen csak virrasztott. Figyelt és várt. Figyelt és várt. Készen volt arra, hogy Isten megszólítsa. Semmi más nem tett. A lelkét beállította arra, hogy nyitott legyen arra, hogyha Isten meglátogatja őt, mert Isten meglátogatását nem tudjuk mi szabályozni. Isten hatalmas. Isten szuverén. Isten olyan dolgokat megtehet, hogy mi nem tudjuk azt előre beprogramozni, vagy kiszámolni, nem tudjuk őt irányítani. Egyszer jön, amikor az ő kegyelme úgy diktálja, szeretetből és jóságból, és meglátogat. De ahhoz, hogy találkozzunk vele, a meglátogatás idejében a mi szívünknek készen kell legyen. És Habakuk ezt tette, testvérek. Őrhelyem rá, figyelek és várva, hogyha jön Isten, akkor találkozzak vele. Testvérek, ez a virrasztás állapota, ez az, amiről az Úr Jézus beszél, hogy virrasszatok, legyenek készen a szívetek, hogyha jön Isten. Nem tudjátok, hogy mikor jön Isten, akkor találkozhassatok vele. És azt mondom, testvérek, hogy ebből a virrasztás állapotából, amikor valaki így tud Isten előtt élni, mikor ilyen értékes napokat él, amire azt lehet mondani, hogy értékesebb egyetlen egy életem, egyetlen ilyen napja, mint ezer másik, amit az Úr Jézus nélkül értem, akkor ezekből a virrasztó időszakokból, ebből a virrasztó lélekből származnak a legigazabb, a leghatékonyabb imádságok. Testvérek, mikor Anna imádságát olvastam, és olvasom, akkor mindig gyönyörködöm. Annának, a Sámuel édesanyjának az imádságát. Emlékezzenek vissza rá, testvérek! Az Úr megöl és megelevenít. Sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úré a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senki sem tesz hősé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti. Felkentjének hatalmat ad. Ezt egy törékeny asszony írta, testvérek. Ezt egy törékeny, egyszerű, megtört szívű asszony írta, aki évekig arra epekedett, arra vágyódott, hogy szülessen végre egy fia. És olyan imádságot mondott Anna, testvérek, hogy szentírás lett belőle. Miért? Miért nem Elkána mondta ezt az imádságot? Miért nem a férfi mondta ezt az imádságot? Miért ennek az asszonynak kellett elmondani? Hát nem úgy illene, hogy inkább egy férfi szavai kerüljenek a szentírásba? Nem. Nem. Azoknak a szavai lettek szentírásra, akiknek a szíve jobban csatlakozott az Úrhoz. És testvérek, amikor le van írva, hogy Elkána elment Silóba minden évben, és áldozatot mutatott be, és imádkozott. Imádkozott ő is, áldozatot is mutatott be. De testvérek, azért gondolják végig, mennyivel más volt az Anna imádkozása. Mert Anna imádsága, ez a beteljesült imádság, ez egy virrasztásból fakadt. Azt mondja itt a Szentírás, ő meg csak sírt és nem evett semmit. Sírt és nem evett semmit. Nem csak úgy elmondott egy imádságot, nem csak felajánlotta a borjút, folyt a vére, és megtettük Istennek, amit kell. Sírt és nem evett semmit. Aztán, amikor megkérdezte, Anna, miért sírsz? Hát miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek többet neked 10 fiúnál? Az asszony lelke még elkeseredve könyörgött az Úrhoz. Keservesen sírt? Erős fogadalmat tesz? Miért, testvérek? Miért tudott így virrasztani? Miért tudott aztán így imádkozni Anna? Azért, mert egy dolog a szívügye volt. Az ő fiának a megszületése. Ez volt az ő szívügye. Elkánának ugyan nem volt szívügye, hogy Annától is legyen gyereke. Volt neki Peninnától elég. Ő neki megtette a maga részét, de nem volt szívügye az, hogy gyereke született. Szegény Anna meg vágyakozott egy gyermek után, és szívügye volt. Nem telt el egy nap, amikor ne emelte volna lelkét Istenhez, hogy Uram, adj egy gyermeket! Adj egy gyermeket! Nem telt volna egy év, amikor vitték az áldozatokat bemutatni. Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtam! Ez volt az ő virrasztása. Ez volt az, amikor az ő lelke teljéből szólt. Amikor szív ügye volt, hogy egyedül neki, hogy szülessen gyermeket. Testvérek, meg kell, hogy kérdezzem tőletek, hogy mi a ti szívügyetek? Mi a ti szívügyetek? Az a te szívügyed, testvére, ami jár a te gondolatod éjjel-nappal. Az a te szívügyed, ami után epekedik a szíved, amiről nem tudsz lemondani, ami még akkor is elkísér, ha lefekszel a nyugvóhelyedre, és azzal alszol el, vagy esetleg azzal kelsz, és újra ott pörög benned. Nem tud elszakadni a te szíved. Az más kérdés, hogy ez jó vagy rossz dolog. Az a te szívügyed. Testvérek, nézzétek meg a másik példát, Nehémiást. Nehémiás csodálatos példa erre. Hogy imádkozott Nehémiás? Hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtte szolgáidért, Izrael fiaiért. Vétkeztem én is, és vétkezett az én atyám háza népe is, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Nehémiás, mit csinált? Imádkozott. És azt mondta, vétkeztem én is, és az én atyám háza népe is. Hogy mondhatott ilyet Nehémiás? Talán meg se született, amikor babiloni fogságba elvitték a zsidókat, és mégis azt mondta, én is. Én voltam az, aki vétkeztem. Hogy tudott így imádkozni? Hogyan tudta azt kimondani, hogy akik örülnek, hogy félik a te nevedet? Örülnek! Hogy tudott így imádkozni? Azért, mert Nehémiásnak is volt egy szívügye. Volt egy dolog, amiért virrasztott. Ez pedig Jeruzsálem volt, és Isten népének az élete. Ez volt az ő szívügye. És amikor Jeruzsálemből, amik romokba álltak, a falai csupa rés volt és le volt omolva, onnan jött valaki, aki vitte a hírt neki Babilonba, hogy milyen állapotok vannak, akkor Nehémiás összeroskadt. Napokig nem evett, nem ivott, csak sírt, böjtölt, imádkozott. Sírt, böjtölt, imádkozott és gyászolt. Ezt a négy dolgot emeli ki a Szentírás. Sírt, böjtölt, imádkozott, gyászolt. Miért? Mert szívügye volt Isten népe, szívügye volt neki a Szent Város Jeruzsálem állapota. És testvérek, amikor Jeruzsálem meg az Isten népének az állapota ennyire szívügye volt Nehémiásnak, akkor tudott imádkozni. Nem akármilyen imát mondott akkor Nehémiás, hanem olyan imát mondott, amire megmozdultak a dolgok. Úgy tudott imádkozni, hogy beindultak az események. Úgy tudta Istent segítségül hívni, hogy megmozdult a menny. De a menny nem mozdul meg másképp, csak ha valaki teljes szívéből, a szíve teljességéből szól, tiszta szívből, állandóan nyitottan Istentől. Testvérek, akkor megmozdult a menny úgy, hogy a királyt jó indulatra indította. Adott neki fát, előkészítette az útját, minden, és indulhatott a templomépítés. De ahhoz el kellett, hogy érkezzen az az idő, még valaki a szíve teljességéből könyörögjön Istenhez, akinek valakinek egy olyan embernek kellett, hogy legyen, aki szívén viseli Jeruzsálem sorsát. Testvérek, az igéhez visszatérve, az Úr Jézus ezen az éjszakán virrasztott. Virrasztott az Úr. Az engedelmesség harcát vívta. Ő ember volt. Félt a haláltól. Át tudta érezni, milyen az, amikor meghal valaki. Neki fájt az, és tudta, hogy mivel jár egy halál, milyen fájdalmak várnak rá. Az engedelmesség harcba került neki, testvérek. Nem olyan könnyen ment neki, mert ő otthagyta a menny dicsőségét, megalázta magát, szolgai formát vett, teljesen emberré vált. Mindenről lemondott. Olyan volt, mint mi. Érzett, fájt, sírt, nevetett, örült, szomjas volt, éhes volt, olyan volt, mint mi. És az, hogy oda tudja szánni magát Istennek tökéletes áldozatként, az neki harcba került, testvérek. És az Úr Jézus ott a Gecsemáné kertbe az engedelmesség harcát vívta, virrasztott. Tudjátok, testvérek, hogy kiért virrasztott az Úr Jézust? Ti értetek. Mert ti voltatok az Úr Jézusnak a szívügye. Ti jártatok a fejébe. Ti jártatok a szívébe. Ti voltatok a legfőbb gondolata, veletek kelt, veletek feküdt, és veletek gondolt mindig, akik itt ültünk 2015-ben Békés Csabán a baptista imaházban. Mi voltunk az Úr Jézus szívügye? Miértünk virrasztott? Micsoda kegyelem? Miértünk szenvedett? Miértünk izzadott vért? Miértünk gyötrődött és szomorkodott? Testvérek, nagyon érdekes dolog, hogy Isten virraszt, az Isten fia virraszt nagy pénteken. De nem ez volt az első alkalom, mikor Isten virrasztott értünk. Ha visszalapozunk, testvérek, Mózes második könyvéhez, ott találunk egy érdekes igeszakaszt. Így szól. Ez abból az időből származik ez az ige, amikor Isten népét, a testi Izraelt kivezette Isten Egyiptomból. Így szól az ige. Útnak indultak tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukót felé, mint egy 600 ezer gyalogos férfi a családtagokon kívül. Sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák, igen nagy számú jószág. Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak. Izrael fiai 430 esztendeig laktak Egyiptomban. A 430. esztendő végén, éppen ezen a napon vonult ki az Úr egész sereg Egyiptomból. Most figyeljenek a testvérek! Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta őket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Virrasszon ezen az Izrael minden fia nemzedékről nemzedékre. Egyszer Isten virrasztott az ő népéért, a testi Izraelért. Azt írja a Szentírás, az az éjszaka az Úré volt. Minden emberi tett elhalványult, semmivé lett. A legerősebbek, a legférfiasabbak, a legvagányabbak, a legtehetősebbek, a legbefolyásosabbak nullák lettek. Nullák lettek. Az az éjszaka az Úré volt. Ott senki nem mondhatott semmit, nem tehet semmit, vagy ha tett is, a semmi nem volt. Mert az az éjszaka az Úré volt. Istennek a tökéletes birtoka, teljes teritoriuma, ott ő munkálkodott, virrasztott, azért, hogy kimentse az ő népét, a választott népét Egyiptomból, a szolgaság hazájából. És nem aludt Isten, és munkálkodott, és az övé volt. És eltelt, testvérek, néhány száz vagy ezer év, és mit látunk? Isten megint virraszt. Az Isten fia megint virraszt. De nem Izraelért, nem a zsidókért, hanem miértünk? Azért, hogy minket hozzon ki a bűn rabságából, a szolgaságból, a képmutatásból, az álnokságból, a tisztátalanságból, a halott vallásosságból. Virrasztott miértünk az Úr Jézus. Ezért. És azt lehet mondani, hogy az éjszaka ott a Gecsemánéban, csak az Úré volt. Az az Úré volt. Isten éjszakája volt miértünk. Miértünk hozta ezt az áldozatot. És testvérek, hogyha így tovább olvassuk az igét, az volt írva Mózesnek ott a második könyvében, amit felolvastam idézetet, Izraelnek egy örök rendelkezés, azon az éjszakán virrasszon ezentúl Izraelnek minden tagja, megemlékezve az Úr tetteiről. Testvérek, azon az éjszakán, amikor a Gecsemánéba az Úr Jézus virrasztott, a tanítványoknak is, mivel ő hithű zsidók voltak, kutya kötelességük lett volna virrasztani. Ez az ő dolguk volt. Mert ezt Mózes meghagyta nekik, és azért kellett virrasztani, hogy visszaemlékezzenek arra a szabadításra, amit egykor Isten tett az ő népéért, hogy Egyiptomból kihozta őket. Mikor megették akkor a zsidók a páska vacsorát, elénekelték a zsoltárokat, azokat, amik nekik benne volt a liturgiájukban, utána a következő éjszaka nem szabadott aludni a zsidóknak. Minden zsidónak fent kellett volna, hogy legyenek. És emlékezni, és dicsőíteni az Urat, amit egykor tett, hogyan hozta ki őket Egyiptomból? Nem tették. Nem tették, aludtak. Nem fogadtak szót, mert nem tudtak. A kérdés, testvérek, te most virrasztasz-e? Mert az biztos, hogy most a virrasztásnak a korszakában élünk. Abban a korszakban élünk, mikor Isten mostani népének virrasztani kell. Várni az ő Urát, hogy mikor jön vissza érte. Virrasztani kell szüntelen kész lelki állapottal, szüntelen kész lélekkel, hogy hallja az ő megváltója hangját, hogy talál-e hitet földön, akkor találjon. Testvérek, virrasztasz-e? Ébren vagy-e még? Virrasztasz a te megváltódért. Fontos-e az, hogy az ő élete hogyan alakul a te szívedben? Kiteljesedik Jézus élete a szívedben, vagy pedig elcsökevényesedik? Önös érdekek befolyásolnak? Mik azok, amik vezérlik a te szívedet, gondolataidat? Ha nem a megváltó iránt való epekedés, ha megváltónak való engedelmesség után való vágyódás, oldhatatlan tűz, akkor bajban vagy. Lehet sok mindenre sok mindent fogni. Bajban vagy. Isten szerelme kell, hogy szorongassa a szíved. Ha nem szorongatja Isten szerelme a szíved, könyörögjél érte. Könyörögjél érte, hogy Uram, hajolj le hozzám. Segíts, mert már elaludtam. Segíts, mert már nem tudok virrasztani. Testvérek, gondolkoztam azon, miért szűnik meg a virrasztás? Mert bizony megszűnik a virrasztás. Sokszor a tanítványoknál megszűnik a virrasztás. Miért? Azért, mert az egész világunk, ez a világkorszak, arra van berendezkedve, hogy elaltassa az embert. Elaltassa a hívőt. Nagyon jó létben élünk. Az az élet, amit itt Békés Csabán élünk, talán közülünk a legszegényebbek is, az összehasonlíthatatlanul jobb, mint ahogy Indiában élnek egyesek, vagy Afrikában, vagy egyéb a világnak egyéb helyein. És ez a jólét, ez elaltat minket, a kényelem. És ugye, amikor azt látjuk, hogy a másiknak így, a harmadiknak így, nekem is, és ha nem kapom meg, akkor elégedetlenkedek. De hogyha egy kicsit ahhoz mérném magam, akik ott Afrikában élnek sárkunyhókban, vagy Rio de Janeiroban, a bádog városokban, egyetlen egy konyhával, egyetlen egy szoba, ott van a WC benne, bádogból a házuk, akkor egy picit talán megérteném az Úr Jézus szavait jobban, elégedjetek meg, ha van elnivalótok és ruhátok. Mennyi fölöslegünk van, mennyi fölösleget elpocsékolunk, testvérek. Ez az egész világ, az élvhajhászás, luxus, ez minden arra megy, hogy a hívő szív elaludjon. És minél jobb körülmények között élsz, testvérem, annál nagyobb veszélybe vagy. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz hallgatni, és nagyon nehéz ezt kimondani, mert én is jó körülmények között élek. Annál nagyobb veszélyben vagy. Testvérek, amikor kint jártam Floridában, és ott jártuk a gyülekezeteket egyre másra, azt tettük ott a fiatal társaimmal föl magunkba, hogy lehet itt valaki hívő? Hogy képesek? Vannak hívők, én nem azt mondom, de nehéz lehet a dolguk. Testvérek, az olyan, mint a paradicsom. Pálmafák, fehér homok, tengerpart, minden. Állandó napsütés. Hogy lehet? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Az egész világ arra megy rá, hogy elaltasson bennünket. És érdekes dolog az is, testvérek, hogy amikor a hívőket nyomorúságért, akár Romániába, Ceausescu rendszerbe, vagy Oroszországba, amikor üldözték a hívőket, milyen éberek voltak azok a hívők. Alig volt valamiük. Imaházuk nem volt. Nem volt imaházuk. Házaknál jöttek össze, lopva. És ha rájöttek, mentek a szekusok, mentek az orosz benfentesek, és kapták el őket. Mert tudták, hogy ők a hívők. És tudták, valahol érezték, hogy ezek a jelentéktelen kis egyszerű emberek, akik talán segédmunkások, vagy semmilyen végzettséggel nem rendelkeztek, ők voltak a legnagyobb veszélyforrás az ő társadalmukra. Miért? Mert Isten országának a képviselői voltak. Mert ők nem a nagy szovjet birodalmat szolgálták, hanem a nagy Istennek a hatalmas birodalmát szolgálták. És testvérek, ezek jelentenek a legnagyobb veszélyt a mai társadalomra is. Ezért van az, hogy a hívőket üldözik. Azért, mert a mai társadalomban is, a mai királyságban is, vagy bárhol, bármit él az ember, mondhatja az ember, mindig azok a legveszélyesebb, akik egy másik királyt szolgálnak. A hívők pedig ilyenek. Mert ők soha nem az aktuális rendszert szolgálják, hanem a hívők mindig egyetlen egy rendszert szolgálnak, Jézus Krisztus rendszerét. Nagyon érdekes dolog ez, testvérek. Jézus Krisztus szolgálják, és ez bizony egy másik királyság, ez egy másik hatalom. Testvérek, altat minket az egész világ, de altat bennünket a keresztény kultúra is. Hogyha megnézzük a könyve, keresztény könyvesboltokba szoktam menni néha Budapesten, kidolgozott igehirdetés vázlatokat lehet találni. Ott van, az igehirdetések le vannak írva szinte, csak az embernek kicsit fel kell tuningolni őket, és lehet igét hirdetni. Hol van ilyenkor a szenvedés? Hol van ilyenkor a bőjt? Hol van ilyenkor az, mikor az ember könyörög, tusakodik? Mi, Uram, az, amit el kell, hogy mondjak? Mi az, amit elszabad mondjak? Hogy kell elmondjam? Hol marad? Sehol. Kidolgozott tanmenetek vannak a vasárnapi iskolára, kidolgozott mindenféle egyházi csoportosulásokra, végig lehet venni egy év alatt. Mindent megadnak. Csak egy dolgot ne csinálj, ne virrasszál. Ne küzdjél meg azért, hogy mit kell, hogy mondjál. Ne küzdjél meg azért, melyik verset kell elmondjad. Ne küzdjél meg azért, hogy melyik éneket kell énekel. Megy az magától, te csak csináld ezt. És mi fog belőle hiányzni? Minden menni fog. Minden csodálatos lesz. Egy dolog hiányzik belőle. Az élet. Az élet. Halott lesz. Gyönyörű szép, de halott. Hullaszaga van. Meszelt sír. Ez a legveszélyesebb állapot, testvérek, mert nem vesszük észre. Testvérek, akkor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott az, mikor egy tanítványommal beszélgettem, és akkor meséltem neki, hát amiket én szeretek, a festményekről. És elmondtam nekik, hogy nézd, van egy kedvenc képem a Vincent van Goghtól, a mandulafák virágzása, néhány ágat mutat ez a kép, kék háttéren, egy pár barna göcsörtös ág, és gyönyörű, néhány gyönyörű fehér virág rajta. És hát ez egy zseniális alkotás, ugye az értéke az fel nem fogható, a művészet, történészek is, meg a kritikusok is óriásira becsülik, meg korszakalkotónak, meg ilyennek, olyannak biztos. Én egyszerűen csak szeretem ezt a képet. Miért? Mert ez egy olyan festmény, és sok ilyen festmény van, ami nem csak a szemre hat, hanem ez a festmény, és az igazán jó festmény az összes érzékszervet megmozgatja. Érdekes dolog ez. Látjuk ugye a szép színeket a képen, ha megnézzük. De hogy olyan festménynek egy olyan kisugárzása legyen, testvérek, hogy a fülemet is megmozgassa, vagy a bőrömet, vagy a kezemet. Hogy lehet ez? Testvérek, mikor nézem ezt a képet, akkor szinte érzem azt a tavaszi levegőt, érzem azt a vidéki tájat, annak az illatát, ahol kinőtt ez a mandulaág, ahol virágoznak. Szinte hallom, hogy a tanyának a végén ott szól egy távoli harang. Hallom, hogy a baromfiak ott koporásznak. Érzem a szagokat, érzem az istálónak a szagát közben. Érzem, hogy az hol született az a kép. És mikor ott vagyunk egy múzeumban, vagy egy gyönyörű képeskönyv előtt, és látom ezt a képet, akkor az embernek az összes idegrendszer ráhangolódik, és ott érzi magát. Ott érzi magát. Miért? Mert a kis nyomorult Vincent van Gogh, aki már akkor talán levágta a fülét is, annyira lelkibeteg volt, kevesen tudják, hogy ő pap volt. És vitte a kis állványát, mezítláb, szakadt ruhával, bekötött fejjel, kirakta, és lefestette. Egyszerűen lefestette az Isten által megalkotott gyönyörű világot. Belefestette minden Istentől kapott adományával, és úgy tudott festeni, hogy azt ne csak látni lehet, hanem érezni az illatát, hallani a hangokat, mindent, ami ott átért, miközben festett. És tudjátok, testvérek, amikor valaki Istentől ihletve szolgál, Istentől jön ki, annak a szolgálata ilyen. Mert az találkozott Istennel, az Istennel való közösségből, a csendes kamrájából kapott üzenetet, akár egy éneket, akár egy zsoltárverset, amit abban, pont akkor abban az időben el kell, hogy mondja, egy buzdítás a másik testvérnek, vagy bármilyen szolgálatot, és érződik rajta egy másik világnak a szele. A mennyei világnak a szele, az életnek a szele. És ezt nem lehet megmagyarázni, és ezt nem lehet tanulni, ezt nem lehet ezzel semmit csinálni, ezt átélni lehet, testvérek. Ebben ez a csodálatos, hogy Isten lelke, Isten szelleme megfoghatatlan, érezni lehet, és a hívő szív felgerjed. Úgy, ahogy mikor az emmausi tanítványok mentek az úton, és egyszerűen felgerjedt a szívük. Mindent tudtak, amit az Úr Jézus mondott. De ahogy ő mondta, úgy senki nem tudta mondani. Senki nem tudta úgy mondani, csak a drága megváltó. És testvérek, minden arra megy, hogy az ember ebből a jóból kimaradjon, és ne vegye észre. Ne engedjétek, testvérek, hogy elaltasson titeket a világ, hogy becsapottak legyetek, ragaszkodjatok a ti megváltókhoz, sírjatok, gyötrődjetek, gyászoljatok, és könyörögjetek Istenhez azért, hogy Uram, veled szeretnék találkozni. Nem a fejembe, a szívembe. A szívemből szeretném, hogyha te szavaid zsonganának az én szívembe. Ezért meg kell küzdeni, testvérek. Nagyon érdekes, testvérek, mert ezek a dolgok, amiket elmondtam, mind azok ellen, az ellen van, hogy az ember ne vérasszon. Még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, az pedig azt, testvérek, hogy miért szűnik meg a vérasztás, a 76. Zsoltár 6. versében van. Így szól a 76. Zsoltár 6. verse. Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. Kik merültek álomba? Kik vesztették el az erejüket? Az elbizakodottak. Az elbizakodottak. Testvérek, ez nagyon alattomos dolog. Mert a gyülekezetben szinte minden vasárnap szó van. Valamilyen formában, vagy nyíltan, vagy burkoltan az alázatról. Azért van szó erről, mert szükségünk van. Hajlamosak vagyunk rá beképzeltek lenni, felfúvalkodni. Én is. Mindannyian. És mégis, testvérek, sokszor azt hiszük magunkról, hogy alázatosak vagyunk. És nem is gondoljuk azt, hogy mennyire felfúvalkodott a szívünk. Hogy mennyire sokra tartjuk magunkat. Mennyire nagyunk vagyunk mi a magunk szeme előtt. Sokszor a másik emberre talán úgy tekintünk, hogy én vagyok, és ők mind ott lent valahol. Nem szabad. Testvérek, egyetlen egy alkalom jutott eszembe, mikor egy evangelizáció volt, és jó alkalom volt, sokan, sok ember gyűlt össze, és egy jó ige hirdetés volt. És mikor a evangélista mondta, hogy hát ki lehet jönni, aki szeretne dönteni az Úrhoz, akkor nem mozdultak meg az emberek. Nem mozdult meg senki. Nem mozdult meg egy hívő se, hogy szeretné megújítani az életét az Úrral. Nem mozdult meg egyetlen egy olyan ember, aki még nem adta át az életét az Úrnak. És feltettük magunkba a kérdést, hogy miért? Miért? És imádkoztam ezért én is otthon, és gondolkoztam rajta, és arra a válaszra jutottam, azért, mert nem gondolják, hogy az, ami ott elhangzott, nekik szól. Nagyon egyszerű a válasz. Nem gondolják, hogy nekik szól. Ott ülnek a tekintélyes hívők, az évtizedes baptisták, ott ülnek azok, akik nem az úréi, és nem gondolják, hogy Isten igéje nekik szól. Testvérek, amikor hallunk egy-egy ige hirdetést itt Békés Csabán a szószékről, fel kell, hogy merüljön bennünk a gyanú, hogy nem véletlen az, hogy mi ülünk itt. Nem véletlen, hogy mi halljuk. Fel kell talán ébredjen bennünk az a gyanú, hogy éppen azért halljuk azokat a szavakat, mert nekünk akarja mondani Isten. És hogyha ez a gyanú nem merül fel bennünk, hogyha ezek a dolgok nem fordulnak meg a fejünkben, fel kell tegyük a következő kérdést. Nem azért, mert elbizagodtam. Nem azért, mert valaminek tartom magam, és azt gondolom, ez bizony nem nekem szól, hanem ez annak. Nekem szól. Isten igéje nekem szól. Testvérek, nagyon érdekes dolog, amit megtapasztaltam, mert sokszor, mikor hallottam egy ige hirdetést, vagy megérintett egy ige, azt mondtam magamba, ez nem nekem szól. Nem nekem szól. És igazam volt, nem nekem szólt akkor. Aztán eltelt 3 nap, és az ige nekem szólt. Csak Isten előre szólt. Vigyázz rá! Nem tudhatod, hogy mi lakik a szívedbe. Nem tudhatom, hogy mi fog velem történni, hogy hogyan, milyen reakcióim lesznek. És nekem fog szólni az az ige. Amit egy vasárnap hallunk, lehet, hogy nem az elmúlt eseményekre egy reakciója Istennek, hanem lehet, hogy Isten előkészítése a következő hétre. És meg kell, hogy ezt becsüljük, és tudnunk kell. Testvérek, azt mondta az Úr Jézus, vírasszatok és imádkozzatok. Vírasszatok, legyen kész a szívetek arra, hogy Istennel találkozzatok, és imádkozzatok. Egy gondolatot csak az imádsághoz. Oszláv Halesby írta ezt a gondolatot egy könyvében. Azt mondta, testvérek, ez a norvég evangélista, imáink pedig túlélnek minket a halálunk után is. Az imáink túlélnek minket a halálunk után is. Mikor olvasta ezt a mondatot, azt mondtam, hogy ez egy nagy igazság. Testvérek, itt imádkozunk az imaházban. Sok-sok imát elmondunk. Imádkozunk a szeretteinkért, imádkozunk a testvéreinkért, imádkozunk a gyülekezetünkért, imádkozunk a szolgálókért, imádkozunk sok-sok dologért, és mi meghalunk. De az imáink, azok Istennél fel vannak írva. 100 év múlva, vagy 150 év múlva senki nem lesz itt közöttünk. Senki. Akik mi itt vagyunk, nem leszünk itt. Nem tudjuk, hogy milyen generáció lép utánunk. Nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a fiaink. Nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a lányaink. Tehetünk nyilván ezért, de nem tudjuk. Mi ennek nem vagyunk tudói, ennek a tudói Isten. De egy valamit tehetünk értük, hogy jobb legyen nekik, imádkozhatunk. És amikor mi már nem leszünk itt, mikor egy egészen más Békés Csabai baptista gyülekezet lesz itt, akkor az imáink még mindig ott lesznek Isten előtt. Ott lesznek Isten előtt. Ott lesznek azok a szívek, akik virrasztottak. Ott lesznek azok a szívek, akik imádkoztak. Testvérek, virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Amen.